hírodó a Duna Televízióban. Jó estét kívánok! Tapasztalatcsere és együttműködés a technológiák és a tudomány területén, közigazgatás fejlesztési kérdések és a korrupció elleni küzdelem a közigazgatásban. A többi között ezekről is tárgyalt és tárgyal a Budapesten tartózkodó kínai miniszterelnök helyettes. Li Keqiang, Navracsics Tibor miniszterelnök helyettese ma arról is egyeztetett, hogy magyar kulturális intézet nyílik Pekingben és hasonló kínai intézet Budapesten. A látogatást azért is fontos, mert a kínai kormány a múlt héten jelentette be, 10 milliárd dolláros speciális hitelkeretet nyújt a kelet-közép-európai országok fejlesztéséhez. Az infrastruktúra az új technológiák és a zöld gazdaság területén megvalósítandó beruházások támogatására.
Különös jelentőséget ad ennek a mostani útnak az, hogy miniszterelnök helyettes úr összesen 3 európai fővárost keres föl. Moszkva és Brüsszel mellett Budapest ez a harmadik, amely itt szerepel az ő programjában. Én úgy gondolom, hogy ez túlmutat az országon, és régiós jelentősége van. Ebből a szempontból is nagyon fontosak a mai találkozások és a holnapi tárgyalások, hiszen úgy gondolom, hogy számos olyan területen léphetünk előre, konkrét együttműködés területén is, amely a jövőben még mélyebbé teszi a magyar-kínai kapcsolatot.
A kínai miniszterelnök helyettest az államfői jogokat gyakorló Kövér László országgyűlési elnök is fogadja a Sándor palotában, holnap pedig Orbán Viktor miniszterelnökkel találkozik. A kétnapos látogatásához kapcsolódóan magyar-kínai üzleti fórumot is tartottak. A mintegy 300 kínai céget képviselő üzletemberek a kínai miniszterelnök helyettessel együtt érkeztek Budapestre. A Hír TV szerint Gyurcsány Ferenc szakdolgozata minden ponton egyezik volt sógora dolgozatával. A televízió Célpont Extra című műsora a szakdolgozat bírálata alapján próbálta meg rekonstruálni az eltűnt 35 oldalas dokumentumot. Ez alapján több olyan a bírálatban jelzett hibát találtak, amely még az oldalszámozás alapján is megegyezik a Rosszabolcs 4 évvel korábbi munkájában olvasható hibákkal, hiányosságokkal.
Gyurcsány dolgozat minden ponton egyezik a volt sógor Rosszabolcs dolgozatának első felével.
A Hír TV Célpont Extra című műsora tegnap bemutatta Gyurcsány Ferenc volt sógorának szakdolgozatát és annak opponensi bírálatát. Gyurcsány Ferenc szakdolgozatát nem találták, de a volt miniszterelnök dolgozatára adott tanári bírálatot igen. Ennek alapján rekonstruálták Gyurcsány Ferenc dolgozatát. Minden ponton egyezik a volt sógora Rosszabolcs dolgozatával. A különbség annyi, hogy Gyurcsányi rövidebb, mivel ő a borászatról nem írt. A műsorban részleteket is bemutattak a tanári véleményekről.
A 11. és 12. oldalon ellentmondásosan ír a Balaton vizének mikroklímát befolyásoló hatásáról.
Rosszabolcs dolgozatának is pont a 11. és a 12. oldalán van erről szó. A bírálat szerint azért van ellentmondás, mert több szakértőtől is idéz. A 13. oldalon a bíráló azt hiányolta, hogy Gyurcsány nem adott teljes képet a nyári csapadékmennyiségről. Rosszabolcs munkájában is pont a 13. oldalon követte el ugyanezt a hibát. Csak a téli, tavaszi és őszi csapadékmennyiségét írta le, a nyári hiányzik. Az MTI Hírcentrum is megtalálta Rosszabolcs dolgozatának munkapéldányát Gyurcsány Ferenc egykori anyúsának balatonfüredi házában. Az idős hölgy azt kérte, ne mutassuk az arcát, de szívesen mesélt fia egykori kutató munkájáról. Azt mondja, a dolgozat kizárólag Rosszabolcs munkája volt, és elképzelhetetlennek tartja, hogy fia megengedte Gyurcsány Ferencnek, hogy felhasználja.
Lopás miatt ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést Gyurcsány Ferenc, amiért eltűnt 1984-ben írt szakdolgozata a Pécsi Tudományegyetemről. A volt miniszterelnök az egyik közösségi portálon azt írta, az első perctől el akarnak távolítani a politikából, pontosabban politikailag meg akarnak ölni. Eddig nem sikerült, most sem fog sikerülni. Igazam van, és meg fogok érte harcolni, írta Gyurcsány Ferenc. Ugyancsak egy közösségi portálon tette közzé véleményét Maier József pécsi egyetemi tanár. Azt írta, abban biztos vagyok, hogy Gyurcsány Ferencnek volt szakdolgozata. Az is biztos, hogy nem másolhatta sehonnan, mert akkoriban ez nem fordulhatott elő. A természettudományi területen a témavezetővel együtt dolgozott a hallgató, így az szinte kizárt, hogy másoljon. A Fidesz szerint újabb bizonyítékok kerültek elő, amelyek arra utalnak, hogy Gyurcsány Ferenc plágium ügybe keveredett. Selmeci Gabriella pártszóvivő közleménye szerint sokat szorra bizonyosodott be, hogy Gyurcsány Ferenc méltatlan arra, hogy a magyar parlamentben és a közéletben tevékenykedjen. Válságstábot hívtak össze a külügyminisztériumban a Szíriában elrabolt magyar állampolgárok ügyében. Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője közölte, a külügyminisztériumba kérették a budapesti szír ügyvivőt, akitől azt kérték, hogy a helyi hatóságok mindent tegyenek meg a két magyar állampolgár kiszabadításáért. Közben kiderült az elrablás pontos helye, amely törzsek által uralt területen fekszik.
Szíria keleti részén, Deir az-Zaurban rabolták el a múlt hét végén azt a két magyart, akiknek hollétéről azóta sincs semmilyen hír. A terrorelhárítási központ úgy véli, életben lehetnek, de nem tudni, ki ejtett a fogságba, vagy hol tartják fogva őket. A damaszkuszi magyar nagykövet folyamatosan tartja a kapcsolatot a helyi hatóságokkal, a terrorelhárítási központ pedig elemzi az információkat. Akár néhány órán belül készek lennének a helyszínre utazni, de még nem kapták meg az ehhez szükséges vízumot. A külügyminisztériumba hétfőn berendelték Szíria budapesti külképviseletének vezetőjét, és azt kérték, a szíriai hatóságok mindent tegyenek meg a két magyar kiszabadításáért. Közben Szíria északi részén nem sokkal napkelte után két öngyilkos merénylő robbantotta fel magát. A hírszerzés és a hadsereg helyi központját vették célba. Az épület egy része kártyavárként dőlt össze. Porborít mindent, az úton hatalmas kráter égtelenkedik, túlcságban áll a vér. A feleségem, a gyerekek és én is mind aludtunk, aztán bum, a robbanás az egész épületet megrázta. A szeretteimből ömlik a vér, a lakásnak annyi, ez a szabadság. Mit tettek az én gyerekeim, hogy ezt érdemelték? Kérdezi ez a felháborodott férfi. Az áldozatok között több rendőr és katona is van. A törmelékek több száz méterre repültek. Az ENSZ összesen 300 fegyvertelen kéksisakost küldhet Szíriába, hogy megfigyeljék a helyzetet. Közülük 15-en már megérkeztek.
Előrehozott választásokat szeretne az RMDS Romániában. A párt a most következő időszakban ellenzékben politizál majd, és az önálló erdélyi magyar politikát képviseli, mondta Kolozsváron Kelemen Hunor szövetségi elnök. A politikus szerint az őszi parlamenti választásokig az RMDS egyik párttal sem köt megállapodást. Mint fogalmazott, a jelenlegi politikai helyzetben az előrehozott választás lenne a legjobb megoldás.
Mi érvekkel fogjuk alátámasztani és támogatni fogjuk azt, hogy mielőbb parlamenti választásokat írjanak ki. Egyébként alkotmány szerint ezt a döntést legkésőbb június 10-ig meg kell hozni, azért, hogy a parlamentet lehessen feloszlatni, fel kell oszlatni június 10-ig a parlamentet, nem könnyű, és nem biztos, hogy a többség ezt akarná, de mi ezt tartanánk helyesnek.
Gyakorlatilag teljesen megsemmisült a Bugac melletti ősborókás a tegnapi tűzvészben. 1100 hektáron pusztítottak a lángok, ami nagyjából 11 Margit sziget területének felel meg. A tüzet mostanra sikerült megfékezni, de még hetekig tartani kell attól, hogy újra felcsapnak a lángok. A természeti kárt egyelőre megbecsülni sem lehet. Az eredeti állapot visszaállításához pedig biztosan évekre lesz szükség.
Van, ahol napközben még mindig lángolt az ősborókás Bugacon, bár a tűz nagy részét már eloltották, a száraz időjárás miatt újra és újra felcsaptak a lángok. A tűzoltók munkáját egy magáncég helikoptere is segítette, egy fordulóban 800 liter vizet zúdított az 1100 hektáros területre, így nedvesítik a már eloltott részeket, hogy ne kapjanak ismét lángra. A helyszínen 80 tűzoltó és parkőrök dolgoztak, közben már vizsgálják, mitől gyulladt ki a felbecsülhetetlen értékű ősborókás.
A tűzokát hatósági eljárásban vizsgáljuk, az eljárás befejeztéig nem lehet többet elmondani. Ez egy olyan terület, ahol látogatók is vannak, civilek, nem zárható ki jelenleg az idegenkezűség, szándékosságra utaló nyomot nem találtunk jelenleg.
Az újabb tüzek miatt tegnap egész Bács-Kiskun megyében tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. A bugaci ősborókásban keletkezett károkat egyelőre megbecsülni sem tudják, ráadásul az is kétséges, hogy a környék élővilága valaha is kiheveri a tűzvészt.
Mindenképpen ez egy külön speciális programot és kezelési intézkedéseket fog igényelni, az, hogy a helyreállítást meggyorsítsuk. Ehhez vélhetően akár lehet, hogy majd megpróbálunk Európai Uniós forrásokat is igénybe venni.
A környéken 5 évvel ezelőtt pusztított utoljára ekkora tűzvész, akkor is 1000 hektár. Égett a tűz Kiskunhalas határában. A nyári szárazságban 2007-ben is napokig tartott, mire teljesen eloltották a lángokat.
Csak nem 9000 embert kellett kitelepíteni Kína déli részén. A térségben péntek óta szünet nélkül szakad az eső, tízezrek maradtak áram és ivóvíz nélkül. Az esőzés több száz helyen okozott földcsuszamlást és sárlavinát, a közlekedés szinte teljesen megbénult.
A térdig érő vörös árban igyekszik irányítani a forgalmat ez a kuangtungi rendőr. Egyelőre még mindig van, aki autóba merülni. Sok helyen még ennél is rosszabb a helyzet, miután Dél-Kínában péntek óta szakad az özönvízszerű eső. Amikor elindultam otthonról, még szép volt az idő. Aztán hirtelen elsötétült az ég, és zuhogni kezdett, és nem akar elállni, mondja ez a nő. Kuangtung egyes részein péntek óta 15-20 centi eső esett. Foshan városában tövestül csavarta ki a fákat a hatalmas széllökésekkel érkező vihar. Vannak olyan térségek, ahol a közlekedés szinte teljesen megbénult. A kínai hatóságok csaknem 400 helyről jelentettek földcsuszamlást vagy sárlavinát. Az ítéletidő miatt majdnem 9000 embert kellett kitelepíteni, és 10000-ek maradtak áram és ivóvíz nélkül.
Előzetesbe került az a két férfi, akiket a rendőrség a csontvári festmény elrablásával gyanúsít. Úgy tudni, az elkövetők nem is tudták, hogy egy 4,5 milliárd forintot érő képet vittek el. A festmény értékét csak később tudták meg. Akkor már nem merték eladni, és majdnem megsemmisítették. A rendőrök végül egy 8. kerületi panellakásban találták meg a festményt, befalazva.
Ebben a józsefvárosi társasházban bukkantak rá a rendőrök csontvári csaknem 4,5 milliárd forintot érő festményére. Az egyik elkövető apósa lakik itt, az ő lakásából került elő a csontvári kép.
Be volt falazva egy 8. kerületi Szigony utcai lakásba.
A rendőrség meg is mutatta a festményt, kommandósok szállították a BRFK székházába, ahol négyen őrzik folyamatosan. Csontvári szerelmesek találkozása című képét 2006-ban egy magángyűjtő rekordáron 230 millió forintért vette meg. Magyar festményért ennyit még soha nem fizettek. A híradó elsőként számolt be arról, amikor március 15-én ellopták. A két férfi több festményt is elvitt, amelyek 480 millió forintot értek, bár ők ezt nem is tudták.
Ők betörésekből éltek, korábban nem voltak tisztában azzal, egy profán szóhasználattal szóba, hogy miben nyúltak bele. Nem is mertek jelentkezni ezekkel a festményekkel az értékesítési piacon.
Amikor a híradóból megtudták, hogy keresik őket, állítólag annyira megijedtek, hogy meg akarták semmisíteni a képeket. Nem sikerült. Az előzetes vizsgálatok alapján a csontvári festmény sértetlenül került elő. A restaurátor szerint azonban nem kizárt, hogy károsodott a kép, mivel a józsefvárosi lakásban nem ideális körülmények között tárolták.
Abban az esetben, hogyha bármit is befalaznak, ugye ott már egy sajátos mikroklíma alakul ki, aminél megjelenhet ugye a biológiai károsodás, tehát akár később bepenészethet, gombák jelenhetnek meg a tárgynak a felületén.
Két darab milliókat érő Kádár Béla alkotást még keresnek. Az idén egyébként az első negyed évben csaknem 11%-kal kevesebb betöréses rablást követtek el Budapesten, mint tavaly ugyanebben az időszakban.
Végső búcsút vettek vezér Ferenc pálosrendi szerzetestől, akit 1951-ben koncepciós perben elítélt és kivégeztetett a kommunista hatalom. Testvérei évtizedeken át maguk sem tudták, mi történt vele. A szerzetest a legfelsőbb bíróság 1992-ben rehabilitálta, földi maradványaira tavaly bukkantak a Rákoskeresztúri temetőben. Vezér Ferencre a budapesti Sziklatemplomban emlékeztek, majd koporsóját motoros kísérettel szállították végső nyughelyére, Pálosszentkútra.
Vezér Ferenc pálos szerzetes földi maradványaitól életének főbállomás helyein vettek búcsút. A budapesti Sziklatemplomban, ahol 1947-től lelkipásztor volt, imádságos megemlékezést tartottak.
Vezér Ferenc atyánk áldozatos élete fakasszon sok-sok pálos hivatást, hogy így rendünk Isten dicsőségére és nemzetünk lelki megújulására felvirágozzék.
Vezér Ferenc 1945-től a kommunizmus veszélyeiről készített feljegyzéseket, ezért az ávó folyamatosan üldözte. Ő volt az első pálos rendi szerzetes, akit elfogtak. A Grősz József kalocsai érsek elleni koncepciós per 9. rendű vádlottjaként megkínozták és halálra ítélték. 1951. augusztusában a gyűjtőfogház udvarán kivégezték.
És szenvedésével és feltámadásával megváltott minket.
1992-ben a legfelsőbb bíróság felmentette a vádak alól vezér Ferencet. Mivel a szerzetest álnéven temették el, és a temetéseit többféleképpen rögzítették, nem sok esély volt arra, hogy földi maradványait megtalálják. Tavaly mégis sikerült rábukkanni a Rákoskeresztúri köztemető 298-as parcellájában. Családtagjai is csak akkor tudták meg, hogy pontosan mi történt vele.
Ez egy igazán nagy elégtétel, mert ők maguk sem értették meg, hogy miért kellett a testvérnek meghalnia annak idején. Hát ez sajnos történelmi eseményekkel is összefügg, de úgy mondom, hogy ezt a napot az Isten adta.
Vezér Ferenc koporsóját motoros kísérettel szállították Budapestről Petőfi szállás Pálos Szentkútra, ahol annak idején házfőnökként, majd a helyi lelkészség vezetőjeként szolgált. A szerzetes földi maradványait a Petőfi szállási temetőkertben helyezték örök nyugalomra.
A délvidéki Tótfaluban felavatták Szabó Dénes szobrát. A mártír plébánost 1944-ben partizánok végezték ki. A vajdasági magyar ellenes megtorlásoknak 31 mártírpap áldozata volt. Szabó Dénest azért végezték ki, mert hálaadó szentmisét tartott, amikor 1942-ben a délvidéket visszacsatolták Magyarországhoz. Két évvel később a partizánok elhurcolták és napokig kínozták Magyar Kanizsán. Sírhelye ismeretlen, a kivégzetteket a Tisza partján tömegsírba temették. A tótfalusi plébánia kertjében közadakozásból emeltek szobrot emlékére. Kovász Nana háromszéki születésű Boldog Apor Vilmosnak állított emléket a győri KDNP szervezete az Országzászló Alapítvány támogatásával. Győrváros volt püspöke születésének 120. Boldoggá avatásának 5. évfordulója alkalmából az Apor Vilmos gyerekotthon homlokzatán avattak emléktáblát.
55 lakója van a gyermekotthonnak. Pár éve a győriek adományából vásárolták és újították fel a kovásznai árvaházat.
Egy óriási lehetőséget a továbbtanulásra, egy új reményt, egy kezdetet, szeretetet és minden olyan lehetőséget, amit otthon nem tudtam volna megkapni.
Az épület homlokzatára került fel az emléktábla. Bőjte Csaba atya, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője méltatta az egyetlen boldoggá avatott székelyt.
Képes volt életét áldozni mások feleségéért, gyermekeiért, családjaiért.
A mártír püspök cselekedeteit elismerő emléktáblára a győri KDNP szervezete és az Országzászló Alapítvány gyűjtötte össze a pénzt.
Ennek az összefogásnak az eredményeként egy, úgy gondolom, egy nagyon szép emlékművet sikerült Piger Tibor művész úr felajánlásával elkészíteni.
A szeretetünket hoztuk, meg küldték is otthonról, hogy adjuk át, de azt kézzel foghatóvá tenni, csak most fogjuk tudni.
Az emlékplakettet a győri küldöttség vezetője és az Aporok Tórján élő képviselője leplezte le.
Ma is az a kötelességünk, hogy keresztény módra az a legnagyobb hatalommal szövetkezve, a szeretettel dolgozzunk, hogy teremtsünk, legyünk.
A győriek adományából készült bronz domborművet Pápai Lajos győri megyés püspök szentelte fel.
Önálló magyar püspökségért imádkoztak a katolikus hívők a 23. révkomáromi imanapon. A Szent András plébánia templomban több százan gyűltek össze, sokaknak ülőhely sem jutott. A Pázmáneum polgári társulás üdvözlő nyilatkozatot küld 16. Benedek pápának, amelyben imáik meghallgatását kérik.
A hagyományos keresztutat követő szentmisén idén felelevenítették Mindszenty József bíboros életpályáját. A felvidéki magyar hívek ismét magyar főpásztorért, saját püspökségért fohászkodtak.
Elsősorban magyar főpásztorért, magyar ajkú és magyar szívű püspökért imádkozunk, ugyanis tudjuk azt, hogy segédpüspökök vannak az egyes egyházmegyékben, most már, hogy felszabdalták az egyházmegyéket. Felosztották, de viszont egy kinevezett teljes joghatósággal bíró magyar püspök még mindig nincs kinevezve.
A katolikus egyházmegyék függőlegesen szelik át Szlovákiát, emiatt nincs magyar többségű egyházmegye a felvidéken, így a magyar katolikus hívekért minden egyházmegyében, ahol magyarok is élnek, helynök felel. Ezt a feladatot látja el Orosz János is.
Édesapám magyar volt, és édesanyám szlovák. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nincs, nem törődünk ugye magyar évekkel. Ez egy olyan tényleg előrehaladás szerintem, ami úgy megnyugtathatja ugye a magyar éveket, hogy azért most jó irányban megyünk, haladunk.
Az imanap főszervezője, a Pázmáneum Polgári Társulás üdvözlő nyilatkozatot juttat el 16. Benedek pápának, amelyben imáik meghallgatását kérik.
A hétvégén megnyitott a kapuit Poroszlóna Tiszatavi Ökocentrum. A létesítmény Európa legnagyobb, mint egy 1 millió literes édesvízi akmárium rendszerével eddig nem látott formában mutatja be a Tiszató természeti kincseit. A turisztikai attrakciót eddig 3500-an látták.
A halak közül melyik tetszik neked?
A ponty.
Hogy miért?
Mert jó nagy.
Már az első napokban óriási volt az érdeklődés Európa legnagyobb édesvízi akváriumánál a Tiszató mellett. Az üvegmedencékben vizák, harcsák, csukák, pontyok és más a Tiszában őshonos halak úszkálnak.
Örömmel üdvözöltem, hogy végre egy olyan kiállítás nyílik, a magyar élővilágot nézzük meg, nem valami egzotikus kuriózumot.
Van olyan medence, amelyet üveggel kerítettek el egy nagyobb akváriumban. Itt olyan kicsi halak élnek, amelyeket egyébként szinte észre sem lehetne venni. Az üveg alagutat pedig úgy építették meg, hogy a látogató úgy érezze, ő is ott van a vízben a halak között.
Négy szinten mutatja be a Tisza völgy élővilágát, ebből kettő szint a föld alatt található, a mínusz első, illetve mínusz második szinten találhatók az akváriumok, amiben a Tisza völgy élővilágát lehet megtekinteni. Itt a patakparti kis halaktól kezdve az őshonos tiszai vizákhoz vezet az utunk.
Ügyeltek a biztonságra is. Ha véletlenül kipattannának a medence falai, a víz szint legfeljebb térdig emelkedhet. Az akvárium egy 10 hektáros park része, a szabadban még nagyon sok, a környéken honos állatot mutatnak be. Évig 200 ezer látogatóra számítanak.
Abban is bízunk, hogy nem csak a hazai látogatók, hanem a külföldiek is felkeresik majd ezt az ökocentrumot. Ezen keresztül pedig munkahelyek teremtődnek, adóbevételek képződnek, a gazdasági prosperitás, az életminőség, az életszínvonal tud nőni.
Az ökocentrum megálmodói remélik, hamarosan a keleti országrész Balatonjává válhat a Tiszató környéke.
A Fejér megyei Polgárdiban mutatták be a 155 mondát és legendát tartalmazó székelyföldi legendáriumot. A fennmaradt írásokat 3,5 éve kezdték el gyűjteni. A könyvet székelyföldi fiatalok alkották meg azzal a céllal, hogy megismertessék gyermekeikkel a már-már feledésbe merülő történeteket.
Honnan ered Szotyor neve, vagy a tolvajok asztala? Ilyen székelyföldi mondákról is meséltek a rendhagyó irodalom órán, ahol bemutatták Fazakasz Szabolcs székelyföldi legendáriumát.
Úgy beszélek meg, mintha 1500 éve lenne.
A könyv az ősi kalendáriumok mintájára született meg, amely székelyföld népnyelvének ízét, zamatát őrzi, a Marosvidéktől Csíkországig.
Itt olyan dolgokról beszélgettünk, ami az emberekhez kapcsolódik, a helyszínekhez, földrajzi helyszínekhez, ugye ezeknek a történetei, és hát igazán ezek által válik mesevilággá, és úgy érzem, hogy ennek az egész székelyföld és Erdélynek igazán itt a helye Magyarországon, és erről minden magyarnak kell tudnia.
A gyermekek és a fiatal felnőttek is megilletődve hallgatták a legendáriumokat, amelyek képzeletbeli barangolásra invitálták a közönséget.
Eljuthatunk ugye Székelyföldre. Ehhez sokat kell készülnünk, de szerintem nagyon jó, hogy eljuthatunk, mert megismerhetünk más kultúrát, ugye határainkon túli magyarok is élnek, és szerintem ez nagyon érdekes, hogy ők hogy látják az itteni magyarokat, ők hogy látnak minket.
A székelyföldi legendáriumot 10 000 példányban nyomtatták ki. Erdélyben és Magyarországon is ott lesz a könyvesboltok polcain.
Felavatták Erdély első cserkész múzeumát, a sepsiszentgyörgyi megnyitóra egy olyan cserkész is elment, aki több mint 75 évvel ezelőtt tette le a fogadalmat. A felújított épületben az elmúlt évszázad ifjúsági mozgalmait mutatják be, az 1910-es évektől gyűjtött fotók és emléktárgyak segítségével.
Emlékek, egyenruhák, erekjék. A kiállított tárgyak között van Puskás Lajosnak, a két világháború közötti erdélyi magyar cserkész élet vezetőjének cserkészbotja is.
Minél önzetlenebbül másokon segít, ez az igazi boldogság forrása.
A cserkész életről beszélt a múzeumavatón Arató László, a Magyarországi Cserkész Szövetség képviselője. Erdélyben 2500 tagja van az ifjúsági szervezetnek.
Megtanulunk kedvesek lenni, szót fogadni a szülőknek, van sok barátunk, és mindenhova elmegyünk kirándulni, és együtt lehetünk.
A múzeum létrehozásával a háromszéki cserkész csapatok 20 éves álma vált valóra, mondja Gál Sándor, az Erdélyi Magyar Cserkész Szövetség tiszteletbeli elnöke. Nem csak féltve őrzött erekjék kerültek méltó helyre, hanem a megye cserkészei is otthonra találtak.
A gyerekek betekintést kaphatnak az elmúlt időszakok ifjúsági mozgalmának az életébe. Folyóira gyűjtemények, könyvészet áll majd a rendelkezésükre.
Vitéz Bekerdi Sándor még 1936-ban tette le a cserkész fogadalmat.
Most van egy olyan időszak megint, amikor rá kezd ébredni a fiatalság, hogy a kirándulásoknak más tartalma is van, mint csak járni. Látni is kell.
A múzeumnak otthont adó épületet és telket Sepsiszentgyörgy önkormányzata adományozta a cserkészeknek, akik önerőből újították fel az ingatlant.
Ez volt a híradó, most jönnek a sporthírek Szőke Vikivel, majd az időjárás jelentés. Maradjanak a Dunán, viszontlátásra!
Székrekedés nehéz ügy volt, de most a Guttalaxra bízom magam. Hatása kíméletes. A székrekedés eltűnik, és újra jól érzem magam. Guttalax. Szükség szerint. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Május 1-én Jensen Button végig szágult Budapest belvárosán. Legyen ott a helyszínen, vagy kövesse az esemény élőben az M1-en. Vodafone belvárosi nagydíj a közmédia csatornáin.
Ha még többre vagy kíváncsi, gyere a Deák térhez az akváriumba. Lesd el Stál Judit konyhatrükkjeit, vagy próbáld ki, milyen DJ lennél. Várunk április 28-a és május 1-e között. A Vodafone kezdj el valami újat hétvégén. Vodafone. Csak rólad szól.
Ha csak egy kicsi hiányzik, kisebb összegű kölcsönért hívja a Providentet. 0640 50 50 50.